Sziasztok, fórumozók, Peti vagyok. Nem leszek nagyon lehangolt, de most azért a Division Roundokat fogjuk hát úgy átbeszélni, finoman szólva. Itt van velem Druszám, Peti, szia Peti.
Hello, sziasztok.
Szerintem nem lehet ennél egyszerűbb a helyzetünk. Két Peti van itt, egy Patriot szurkoló, egy Bill szurkoló, szóval dúlni fognak itt az érzelmek. Fúha, nagyon csúnya lesz, ami itt következni fog. Pofon egyszerűre veszük a formátumot, csak átbeszéljük azt, hogy mi volt ebben a pár meccsben. Ugrunk is rögtön az elődöntőkre, és utána pedig beszélgetünk egy picit a Klaics playoffból, mert ugye hát az is kedden hajnalban lesz.
Most, ahogy felvesszük a podcastet utána. Tehát,
Így van, valami fél kettőkor azt hiszem.
Igen.
Kicsit beszélünk róla, mert valószínűleg meg lesz az eredmény, de hát azért megemlítjük így utólag is, jó? Na, hát ha tudsz valami fanfektet hozni, Peti, ki tudja. Na jó van, azon túl, hogy azért most már így szilárdulnak meg a draft helyek is, fontos hír, Peti, mielőtt belevágunk, mert tudod, hogy mi szeretünk mokkolni, meg prospekteket nézni, meg scoutolni, Dante Moore úgy néz ki, hogy marad az Oregonon. Ez így, ez csak szempontból meglepett, mert szerintem ilyen jó helyen, tehát most az, hogy második pick vagy valószínűleg, mert jó eséllyel az lett volna szerintem, nehezen tudom elképzelni, és el tudom hinni azt, hogy megijedt egy kicsit azoktól, akik kihúznák őt, de ez nagyon-nagyon-nagyon meglepetése volt a múlt hétnek, ami nem NFL-t érintő.
Nagyon nehéz egyébként mit mondani erre, mert egyrészt értem a Moore-nak a döntését. Ugye neki 20 egyetemi kezdőmeccse volt, az NFL csapatok ilyen 25 környékére teszik, hogy az szokott lenni a belépési küszöb. Tehát a Moore-nak még ennyi pont hiányzott. Egyrészt itt van ez a dolog, de hát nyilván ennek ellenére ő 1/2 lett volna, szerintem ebben nincs vita, ez nem is lehet kérdéses. És ugye az, hogyha jól tudom, az volt az érve, meg amiatt ment vissza, mert hogy ő még ezt egy ilyen befejezetlen dolognak érzi az Oregonnál, és hogy ő kimondott egy ilyen típus. Ugye tavaly már felmerült, hogy akár versenyezhetett volna Dillon Gabriel-lel, de ő azt mondta, hogy ő inkább redshirtölni akar. Tehát, hogy nem kapkodja, nagyon tudatosan építi a karrierjét, nagyon tudatosan építi fel magát, ami abszolút egy pozitívum, én azt gondolom. És hogyha ő nem érzi még késznek magát arra, hogy jöjjön az NFL-be, vagy úgy érzi, hogy ő még tartozik valamivel az Oregonnak, akkor igen, inkább menjen vissza. Csak ugye ott van a mérleg másik serpenyőjében az, ami szerintem veszélyes, hogy a Drew Allar, a Carson Beck, a Nussmeier, mindegyikről el lehetett mondani, hogy persze még visszamennek egy évre, még egy picit javítanak az értékükön, jövőre készebb, komplettebb, jobb prospektinként jönnek ki, és tükörsima első kör. És ebből nem láttunk utána semmit. Tehát, hogy amiatt, tehát emiatt nem tudom őt érteni, hogy most volt a garantált 1/2 neki, ki tudja, hogy jövőre hogyan fog kinézni, és milyen draft pozícióba kelhet el, és ez tényleg baromi veszélyes szerintem visszamenni, és azt mondja, hogy fixen első kör. Mert látjuk, hogy nem fixen első kör. Általában, hogyha van egy ilyen szezonod, mint ami neki, akkor ki kell jönni, és be kell vállalni az NFL-t. Tehát, hogy ezért vannak nagyon ambivalens érzéseim ezzel kapcsolatban, mert miközben értem az emberi oldalát, és azt, ahogy ő kezeli a karrierjét, közben meg egy óriási kockázatot vállal ezzel. Tehát nehéz megmondani, hogy most ez jó vagy rossz döntés.
Ne, szerintem nincsen ebben különösebben egy ilyen varázsgömb. Azért mégis egy olyan csapathoz, mondjuk, akikben most a transferportálon baromira aktívak, és nagyon-nagyon-nagyon nem veszítik el a fiataljaikat a drafton. Szóval most azt fogom mondani, hogy ami ez jól elsülhet. Valakinek bajnoknak kell lenni, valaki jó lesz ebben, és valaki ki fog emelkedni. Tehát annyi van, hogy úgy néz ki, hogy rájön jól a megy mögé, szóval nagyon-nagyon-nagyon stabilan kell teljesíteni, mert simán padon találhatja magát. Mert azért rájön jól egy nagyon-nagyon érdekes prospekt sok szempontból is. Csak egy ilyen zárójel. Még nem tudjuk, hogy oda komitol-e végül, de nagyon úgy tűnik, hogy Ray Rulo is megy az Oregonba.
Igen, és azt olvastam, hogy elvileg neki okés a padon ülni, vagy hogy ő azt hajlandó bevállalni ezt a szerepkört. Egyébként ő egy ügyes játékos lenne, meg én látnék benne amúgy fantáziát, mint a Rayolába, hogyha nem a Mahomes-t akarná mindenáron utánozni.
Ó, még a haja is.
Hogy ő Dylan Rayola lenne, és nem pedig a Tesco-s Mahomes, szerintem ő sokkal jobb játékos lehetne, mint amit eddig láttunk tőle.
Ja, meglátjuk, neki még van ideje megtalálni az identitását. Jó, egy kicsikét most csak felépítettük az izgalmat, hogy akkor most jöhetnek a meccsek. Mit szólsz? Peti, figyelj, én azt mondom, hogy menjünk időrendi sorrendbe, kezdjük a számomra fájdalmasabbal. Buffalo Bills, Denver Broncos, 30-33, overtime, és tovább jutott a Denver Broncos. Több, meghallgatok először téged. Mondd először, neked mi volt a benyomásod?
Én visszakérdeznék kezdésként. Tedd a szívedre a kezed. Elkapta Cooks?
A szívem azt mondja, hogy igen. A fejem és a gondolataim nem igazán egyértelműek ebben. Én azt mondom, hogy ez tipikusan olyan coin flip situation volt, hogy ez ki hogy látta. És én úgy hiszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon féltek a bírók befújni ezt elkapásnak. És itt innentől fog valami zavar inkább, és inkább jobban megzavart, mert feldolgozzuk, nincsen ezzel baj, Peti. De volt egy nagyon-nagyon-nagyon hasonló helyzet a Rams meccsen, ahol ezt elengedték. És nagyon-nagyon-nagyon hasonló volt. Nem volt akkor a szitu ezek szerint, hogy ők ezt úgy értékeljék, de szerintem itt a bírók egy olyan... Tehát úgy gondolták, hogy ez volt az egyértelmű. És voltak olyan kameraszögek, ahol én is azt mondtam, hogy hát ez nem az. Aztán láttam egy lent lévő térdet, magához szorított labdát, amire meg azt mondtam, hogy hát figyelj, ezt simán meg lehet adni elkapásnak. Amikor azt is elfogadom, hogyha két helyzetből kell, két helyzet ugyanazt mondja nekem, különböző dolgot mond nekem, bocsánat, hogy elkapás vagy nem elkapás, valószínűleg én is az elkapást választanám. Nem gondolom, hogy itt most konteók vannak meg NFL script. Én úgy hiszem, hogy a bíróknak a meccs pszichológiája is szerintem sokkal inkább arra vitte, hogy ez a Broncosnak volt kedvező szituáció, és ezt így is fújták be. Én úgy remélem, ez a meccsnek a flója volt. A Denver valahogy jobban flóban volt az egész meccsen, ezt azért belátom. És egy kicsit úgy érzem, hogy azt mondja, hogy lejtett a pálya, de nevezhetjük így. Ezt egy kicsit így érzem. De mondom, elfogadtam volna mind a két irányban, meg elfogadom az eredményt, csak megint ez a nem következetes szabálybetartás, az, ami egy picit számomra zavaró. Ennyit tudok erről mondani.
És nagyon jó, hogy ezzel fejezted be, mert a probléma szerintem is az, hogy nem következetesek. Mert alapvetően nyissuk ki a szabálykönyvet, nézzük meg, hogy mi elkapás, meg mi nem. Egyébként nevetséges, hogy 2026-ban megint erről kell beszélni, mert az NFL képtelen értelmesen lekommunikálni, hogy miért az a döntés, ami. És minden ilyen elkapás, nem elkapás szitunál, azt gondolom, hogy egyébként 10-ből 9-szer, de lehet, hogy még gyakrabban ennél, 10-ből 9-szer jó döntést hoznak a bírók, és azért kérdéses, mert nincsen értelmesen lekommunikálva, hogy a szabály, hogy az elkapáshoz szükséges, hogy pályán belül legyen, végig kontroll alatt legyen a labda, és ami a harmadik, legfontosabb, hogy vagy túl kell élni a földetérést, tehát be kell fejezni az elkapó mozdulatot, vagy pedig ugye football move-ot kell csinálni. Én ezt az utolsó kitételt, ezt nem szerettem ezt a football move-ot, mert megfoghatatlan, hogy mi football move. De Cooksnál szerintem egyértelmű, hogy nem történt meg ez a football move. Viszont, és a harmadik pont volt az megint, ami nem teljesült, nem érte túl a földetérést. És hiába volt lent a térde, magát a mozdulatsort nem fejezte be. Hogyha ez, és szerintem azért zavaró ez, mert interception lett belőle. Hogyha itt az történik, hogy Cooks ezt megfogja, leír a térde, majd csak kiütik a kezéből a labdát, a kutya nem mondaná azt, hogy ez nem incomplete. Szerintem. Azt mondanánk, hogy hát igen, nem fejezte be az elkapást, incomplete pass. Itt szerintem az zavar be, hogy ebből interception lett, és az 50-50-eket ilyenkor valóban az offense-nek szokták adni. Tehát, hogyha mind a ketten fogják, és úgy húzzák le, és az a megszokott mindenkinél, hogy akkor ez elkapás, nem pedig interception. De itt szerintem egy teljesen másik szituáció volt, nem az, hogy egyszerre fogtak rá a labdára. És emiatt én azt gondolom, hogy ez nem kérdés, hogy ez interception, és nem tudom, emlékszel-e, a második Patriots-Bills meccsem volt egy kísértetiesen hasonló szituáció, ami végül azért nem számított, mert a Marcus Jones-ra rádobtak egy ordas nagy kamu DP-t.
Igen.
De ugyanez a szitu volt, és erre mondom a következetességnek a problémáját, hogy azt meg elkapásnak fújták. Miközben miközben nyilvánvaló volt, de az még ennél is nyilvánvaló volt, hogy az interception. Tehát sokkal tisztában jött ki a labda, és arra rámondták, hogy elkapás. Mondom, a zászló miatt nem számított volna, de hogy ezért gondolom problémásnak, mert ugye ennek, én úgy gondolom, hogy ennek minden esetben egy ilyen play-nek interceptionnek kell lennie, mert a szabályok szerint ez interception. A probléma nem ezzel van, hanem amikor pont van az a 10-ből egy, vagy akár ritkább, amikor az ugyanilyen szitút rosszul ítélik meg. Mert akkor arra fognak mutogatni az emberek, hogy bezzeg ott az volt. Tehát, hogy én ezzel a döntéssel én teljesen okés vagyok, a korábbival nem.
Mondom, alapvetően el tudom fogadni, mert mondom, tehát nem lepett volna meg, hogyha a másik irányba is fújnak. És mondom, hazai pályán van a Denver, tehát értem én azt, hogy tehát ez is így működik. Tehát mondom, de van egy pszichológia is, ami szerintem most a Denver számára működött. Visszatérve akkor a meccsre, ha már visszakérdeztél, mit gondolsz róla, mi volt a meccs képe, mit gondolsz a Bills jövőjéről, mit gondolsz a Denvernek a playoff kilátásairól, mit tanultunk ebből a meccsből, Peti?
Én alapvetően meg szoktam védeni a Josh Allent a minden ilyen playoff zakó után, hogy nem az ő hibája. Kicsit, mint a Justin Herbert, és úgy tűnik, hogy ez egy ilyen playoff lesz, hogy a Justin Herbertet is mindig megvédtem, és múlt héten volt az a szituáció, amikor már én se tudtam megvédeni, és azt mondtam, hogy igen, ebben benne volt. És azt gondolom, hogy most ebben a vereségben ebben masszívan benne volt a Josh Allen. Sőt, azt gondolom, hogy ő volt a fő okozója ennek a playoff vereségnek. Nem gondolom, hogy ennek a meccsnek kellene meghatározni a Josh Allen teljes megítélését, de nagyon, nagyon rossz fényt vetít rá szerintem, hogy egy olyan szezonban, amikor kiestek a klasszikus riválisaid, nem volt a Mahomes és a Chiefs, nem volt a Ravens és Lamar, nem volt Bengals és Burrow, és minden adott volt ahhoz, hogy ez a BS Super Bowl-ig menjen, mert nem volt kiemelkedő csapat az AFC-ben, és nemhogy nem tudták megcsinálni, hanem egy olyan módon kaptak ki, ami nem volt jellemző eddig a Josh Allen érába, hogy Josh Allen nem megy el a meccs. És ennek fényében szerintem kimondottam vicces, hogy most rúgják ki a McDermottot, nem pedig akkor, amikor egyébként ezerszer indokoltabb lett volna. Mert szerintem McDermott a legjobb playoff teljesítményét hozta le a legutóbbi két meccsen, amióta ő a BS-nek a vezetőedzője. Nekem ez meggyőződésem, és értem, hogy miért rúgták ki, egyet is tudok vele érteni, az viszont nonsense, hogy a Bint meg előléptetik. Tehát, hogy olyan nincs, hogy a McDermottot kirúgom, Bint meg előléptetem. Olyan van, hogy mind a kettőt kirúgom, mert egyik se teljesített úgy, vagy hogyha az egyiket rúgom ki, hát akkor ezerszer inkább a Bint. Mert hogy ez a roster, amikor nézed a base meccset, nem az az első benyomásod, hogy fú, de gyengén felkészített csapat, hanem az, hogy milyen tehetségtelen a roster Josh Allenen kívül. Szerintem. És akkor előléptetik a GM-et. Aki összerakta ezt a rostert, ahol már utcáról felszedett elkapóknak kell játszania, mert annyira botrányos az egész, a defense tele lyukakkal.
Kukázás van, mondd ki, kukázás van.
Folyamat kukázás, persze nézzük meg az igazolásokat, a draft pickeket. Mikor hozott Bean utoljára jó döntést? És akkor előléptetjük, és akkor ő keresi a következő vezetőedzőt. Ilyen nincs.
Bean alapvetően kihűlt. Egyetértek azzal, szerintem egy picit most akkor így fogalmazok, Peti, előre lett menekítve. Ezt ismerjük, ezt a definíciót, tudod, amikor valaki már úgy belefásult, stb., és akkor kap egy vezetői posztot. Majd ott jó lesz neki. Kicsit ezt érzem az ő esetében. De ne legyen közel a tűzhöz. Majd fentről belebeszél, legyintünk majd néha, hogy jó van, bácsi, rendben van, szép jó, előre köszönünk neki, és akkor elégedett mindenki, nagynak érezheti magát. De ott hagyod, mert tapasztalat ismeri itt a relációt, szerintem jó helyre vannak telefonjai, meg ehhez hasonlók, mert azért a trédekben szerintem nem volt sose rossz a Buffalo. Annyit talán kiemelnék, hogy maga a meccs képében vegyes vagyok. A hullámzást megszoktam a Bills-től. Tehát ez annyira nem lep meg, szeretjük a hátrányt, Josh Allen imád hátrányban játszani, ez szerintem egyértelmű, pont nem kezeli jól, és ezt írtam is a Discordon, ezeket a... Tehát 0-0-nál a legrosszabb Josh Allen sokszor. Tehát ha valamikor kibírhatatlanul rosszul tud játszani Josh Allen, az sokszor 0-0-nál van, a kezdő drive-okon. Valamikor nagyon besül neki, és akkor tényleg nem működik. Aztán valahogy összekapja magát, és általában a második fél időben ilyen főniszként feltámad, lásd például ugye a Bengals meccs annó, tehát vannak olyan momentumai, amikor elkapja, és akkor megy. És pont ezért neki ez az overtime szerintem nem fekszik. Ezt a 0-0-ás szitút, amikor még óvatosan kell, kicsit megfontoltan, ne szúrjuk el az elején, ne szúrjuk el, ez nem az ő stílusa. És az, amikor egy kicsit az overtime-ba merész is lett, sajnos ugye az a kukszos interception is lett a vége, ami amúgy by the way nem volt rosszul megdobva szerintem. Én úgy gondolom, hogy Allen nyakában nem fogom teljesen belevarni ezt a meccset. Tehát én nem jelenteném ki, nem életemeccsét hozta, ezt elfogadom. És ebben igazad is van, Peti. De a két fumble például nem az övé volt. Tehát abszolút jött rá a pressure. Nagyon nehezen tudott megbirkózni. Ez a támadó fal valamennyire kijelenthetjük, hogy ők nagyon besültek. A futás nem ment. Nem tudták megvédeni Allen. Az egyik legnagyobb pressure-t kapta az elmúlt hetekben Allen, így gyakorlatilag a Denver ellen. De erre lehetett volna számítani, hiszen tudjuk, hogy milyen a Denver pass rush, az egyik legjobb a ligában, és úgy gondolom, hogy itt volt inkább az a faktor, hogy Josh Allent bele kellett kényszeríteni a hibába, és sikerült is a Denvernek. Akárhogy is nézed, azért az a szituáció, amikor hátrafele passzolt, és ugye nagyon csúnya, borzasztó turnover lett a vége, teljesen értelmetlen volt sok szempontból. Jó, azt hiszem abban nem is lett utána pont, rendben van, elfogadom, de akkor is teljesen felesleges. Itt lehetett látni, hogy kétségbe vannak esve, mert nincsen semmi. Nem volt semmi. És mondom, ezekkel kapcsolatban ezekbe bele lett hajszolva egy Josh Allen. Nem kellett volna rossz, tehát bele lett hajszolva, hogy rossz döntést hozzon. Ez így pontos. Ez a pontos. Mert sikerült rossz döntéseket is hoznia. Maga a passzai ültek. Nagyon jó karral játszott végig. Nagyon akart. Azt is lehetett látni rajta. Tehát nem, nagyon odavágta magát. Tehát nem volt ezzel gond. Megint Josh Allen, szerintem még azt is megkockáztatom, hogy a playoffnak még így is jó volt az egyik legjobb irányítója sok szempontból. Nem mondom, hogy teljes egészében, de sok szempontból. Tehát azért azt nem fogom az ő nyakába varni. Én a támadó falat kifejezetten figyeltem, és úgy gondolom, hogy nem adott megfelelő lehetőséget Josh Allennek, Brandon Cooksnak egyáltalán nem. Bocsánat, hogy hívják a futónkat? Milyen Cook?
James Cooknak.
Egyáltalán nem adtak lehetőséget, ha belegondolsz, a futásunk az pocsék volt. Egy-egy Ray Davis outside zone futást sikerült elkapni, de a gárdjaink pocsékak voltak. Fú, Peti, pocsékak voltak. Tehát az, ami középen ott történt, az egyszerűen kritikán aluli volt.
Abszolút. De csak megint ott van, tehát, hogy egyrészt akkor az ellen, hogy megvédted, értem az összes érvedet, de az elit irányítót, amikor, tehát, hogy amikor ennyire sok van múlik rajta, akkor nem teheti meg, hogy értem, nem. Hogy belehajszol.
Teljesen igazad van.
Hogy pont ezért fizetsz ennyit neki, pont ezért gondoljuk azt, hogy a liga talán legjobb irányítója jelenleg, mert ilyet nem csinálhat meg. És mondom, nem akarom, hogy ebből az egymásből lehozni, hogy akkor playoff choker, meg nem tudom, csak baromi bosszantó lehet ám ez, hogy itt van a tiszta út vezet a Super Bowl-ig, az AFC-n keresztül.
Egyetlen egy dolgot teszek ehhez hozzá, viszont csak, Peti. Folyamatosan arról beszélünk, hogy Josh Allennek itt volt a nagy lehetőség. Ez egy csapat. És ennyire rossz a Buffalo Bills még nem volt Josh Allennek. És pont most kapta a legnagyobb lehetőséget. Ez szívás.
Ez szívás. És akkor, hogyha már mondott, hogy csapat, és miért nem értem a Bean kinevezést, mondom a draft klasszait 2022 óta. Kyrie Lem, James Cook, Terrell Bernard, Khalil Shakir, Matt Araiza, Christian Benford, Luke Tenuta, Baydon Spector.
Csak a vége volt jó. Csak a vége.
Utána Dalton Kincaid, Osiris Torrens, Dorian Williams, Justin Shortner, Nick Broeker, Alex Austin. 2024 Keon Coleman, Cole Bishop, Divine Carter, Ray Davis, Cedric Van Granger, Edefuan, Ulof Oshio, Jamon Solomon, Tylen Grable, Duckman Hardy, Travis Clayton. és akkor az idei, vagy a 25-ös, Maxwell Hairston, TJ Sanders, Landon Jackson, Dion Walker, Jordan Hancock, Jackson Hose, Dorian Strong, Chase Stunt, Kaden Prater. Ezeket a neveket hallva, hány olyan játékost látsz, aki igazi playmaker, aki nem csak pozitív, hanem nagy impaktja van a csapatra, és hány kiegészítő embert látsz, aki hasznos bizonyos szerepkörökben. És akkor emellé tegyük hozzá, hogy a Bills borzasztóan áll a salary cap-el.
Egyetértek ezzel, és amúgy nem sokat. Pont a jelentéktelen pozícióban vannak jó, nem jelentéktelen, de kevésbé fontos pozícióban vannak jó statisztikáik, linebacker, egy-egy corner,
safety. Titan-ed nagyon jól tud draftolni.
Titan-edben is ügyes, így van. Tehát az a bajom, hogy pont egy király tackle, egy minőségi edge, meg ezek. Jó, az edge-eknél korábban ugye az Epenesa, Russo vonal, ez jól sült, de az meg kezd kifutni. Tehát sajnos ez van, valamelyiket ki kell majd tömni, mind a kettőt nem fogod tudni, tehát ez ebbe került sajnos. Tehát itt most tényleg van egy úgymond ilyen retoolingra lesz szüksége a Billsnek, mert ki lehet jelenteni, hogy a magja ennek a keretnek, ez talán most kezd gyakorlatilag így, nem azt mondom, kihajtani, de most kell megfizetni. Ezt már mindent nem fogod tudni, akik régen, mert 22-5 viszont jó volt a hit rate, úgy gondolom. Itt tudod, mi volt a hangulatom, hogy felolvastad, Peti? Ezek olyan Green Bay Packers draftok. Nem? Tehát az első körök azok ilyen pő, kutyák, utána oppá, egy pár egész jó, csak hát nem a playmaker és pozícióban.
Nincsenek difference makerök. Tehát, hogy, és ez a probléma szerintem, és akkor hogy nevezett ki azt az embert, aki 4 év alatt nem tudott egyetlen difference maker-t se találni a drafton?
Egy felfele menekített. De ez történt szerintem, továbbra is tartom, Peti, de igazad van teljesen, jó érvek, és én se értem, hogy tehát annak örülök, hogy Bane nem lesz GM most már, és szerintem amúgy kiváló munkát végzett, hogy egy loser franchise-ot megforgatott, akár csak McDermott. Mert mielőtt idejöttek, a Buffalo Bills nem nézett ki jól. Tehát arra ez a páros tökéletes volt, ezt kimerem mondani, Peti, hogy egy loser kultúrából egy stabil PO elvárásos kultúrát hozzanak. De ezzel a kerettel, meg egy ilyen talenttel, ami nekik a kezükben van, meg kell lépni a következő szintet. Most már kell egy Mourinho, úgymond. Tehát aki ki tudja hozni azt a pici extrát. A pici extrát. Ők megépítették ennek a csapatnak. Volt egy 60%-os rostered, felhúzták 95%-ra. De a 95%-ot nem tudják túllépni. Ez van. Ez van, ezt be kell látni. És ezt érzem, hogy nagyon-nagyon hiányzik az extra, amit tud egy Shanahan, egy McVay, stb., hogy egy rossz rosterből is amúgy úgy tudunk neki menni, hogy szuperból, szuperból, szuperból. Egy kicsit ez most hiányzik, és úgy gondolom, hogy ez olyan személyiség is kell. McDermottot én amúgy olyan szempontból megvédem, hogy nagyon szépen nevelte ki a közepes játékosokat. Tehát én Matt Milano-ból, évekig Matt Milano a liga egyik legjobban alul értékelt, nagyon jó linebackere volt. Csak egy példát mondok, nagyon-nagyon szépen nevelték a játékosokat szerintem, ezeket a late rounderöket. Szóval ez egy gesztus volt szerintem Josh Allen irányába, hogy figyú, látjuk, több kell, kicsit át kell dolgozni a dolgot, és szerintem ezt, ha még az utolsó pillanatban is, de még jókor húzták meg. Nem a legjobb kor, mert szerintem az tavaly lett volna, de még ez pont időben volt az, hogy ne legyen frusztrált Josh Allen, megmaradjon még a keretnek valahol a magja, és még talán ő is úgy érez, hogy érdemes ennek újra neki futni. Tehát én ebben ezt érzem most, és szerintem borzalmas nagy beleszólás lesz, hogy ki lesz majd a HC.
Ebben egyetértünk. Itt szerintem nincsen kérdés. Viszont nagyon-nagyon sokat beszéltünk a Bills-ről, mit szólnál, hogy szóba hoznánk a Broncos-t is.
Akarom.
Már, hogy ez
akarom.
Egy olyan furcsa meccs volt szerintem az NFL playoff történetének első meccse, amikor igazából egyik csapat se tudott úgy igazán örülni a győzelemnek. Vagy nem a győzelemnek, az eredménynek.
Hát drága volt ez a Bonix sérülés. Ez nagyon sokba fog kerülni. Azt meg kell hagyni, hogy a Denver Broncos nagyon felkészült. Offense szempontjából nagyon érdekes volt, amit lehoztak. Semmi extrát nem csináltak. Jó, hogy volt tekel elkapott, mit tudom én, ú, de jó. De az offense kifejezetten konzervatív volt. A hibákat keresték, fárasztották, my high, és szerintem ez nagyon-nagyon benne volt. Aztán szinte, mintha engedték volna, hogy ezt a 2-3 first down szerezzék meg, fáradjanak el, csihipuhi lesz, csihipuhi volt, és utána abban a pillanatban, hogy ahogy nem tudom, az oxigén hiány így ráment az agyakra, Peti, így keresték az interception-öket, a coverage-eket váltogatták, és sokkal jobban éltek. Tehát amikor már a red zone fele tartott a Bills offense, nem azt mondom, hogy csak mentálisan, de szerintem fizikálisan is már segükön vették a levegőt. Én ezt éreztem. Tehát egyszerűen úgy gondolom, hogy a Denver tökéletesen használta ki a hazai pálya adta lehetőséget, nagyon-nagyon szép gameplant építettek fel, nagyon nyugodtak tudtak maradni, ami nem volt igaz a Bills-re, és szerintem ez kulcs kérdése volt ennek a meccsnek, és tényleg szerintem Payton nagyon-nagyon hozta a Paytonos TD-ket, meg a play call-okat, de alapvetően ez nem egy olyan győzelem volt, ahol, hogy ő Taysom Hill futkározott, meg Bonix, majd kicker volt, meg mit tudom én, amire számítanak, hogy mindent bevetünk, hogy csak meglepetés legyen, nem. Ez egy meglepően fenntartható, konzervatív játékmegközelítés volt Paytontól, szerintem. És megérdemelten lett ilyen szoros a meccs, és a végén azt a field goalt is, ki kell mondani, megérdemelte a Denver, tehát nem sajnálom tőlük, sajnálom, hogy Bonix már most injury reserve-ben van.
Igen, abszolút. Nehéz ezzel vitatkozni, mert tényleg a beharangozóban is arról beszéltem, hogy szerintem az Broncos egy jobb csapat minden téren, egyedül a QB-ban nem, és azért tettem a Bills-re, mert azt gondoltam, hogy a két irányító közül Josh Allen-re inkább rábízom a meccset, vagy jobban bízok benne, és most lehet azon vitatkozni, hogy Nix játszott úgy, ahogy ment fel Allen szintjére, vagy Allen ment picit lefelé a Nix szintjére. Én azt gondolom, hogy Nix sem volt extra, de onnantól kezdve, hogy a két irányító hasonló teljesítményt nyújtott, onnantól kezdve azért már inkább a Broncosnak állt a zászló. Meg hát azért tényleg itt a hazai pálya előnye az Denverben kimondottan sokat számít. Tehát azért a magaslati levegő az egészen brutális és borzasztó nehéz hozzászokni, hiszen legalább akkora előny nekik a Mile High, mint mondjuk a Seahawksnak, vagy a Chiefsnek a hazai pályája a brutális hangzavarral. Tehát kimondottan kellemetlen oda utazni, és tökéletesen használták ki valóban, ahogy te is elmondtad. És egyébként értem azt is, hogy miért futtatták a Nix-et, de most így utólag visszagondolva, kíváncsi vagyok, hogy Sean Payton mit mondana arról a playről, hogy megint azt hívná. Főleg, hogy ugye már azért Nix-ek korábban is voltak problémái azzal a bokájával, tehát hogy lehet, hogy egy időzített bomba volt, és a létező legrosszabb kor robbant fel.
Ne, egyet értek veled. Szerintem maga a meccsképe alapján visszatérve, nem gondolom, hogy Nix jobb volt, mint Ellen vagy Ellen. Én mondom, nem érzem így. Azok a hibák voltak markánsak, az a három fumble az óriási nagy tifi. Tehát az, hogy Josh Allennek három fumble-je volt, az kvázi eldöntötte a meccset. De maga, mint passer, mint pure passer, stb. Szerintem Josh Allen jobban teljesített a meccsen, csak ennyi.
Abban egyetértünk, igen. De nem tudott akkora differencia lenni.
Nem, ezzel egyetértek. Na, de hát figyelj...
Ez elég volt. De egyébként ezt a Bonix nagyon jól tudja. Tehát ugye volt a meccs közben a chatten, beszélgettünk erről, hogy a Bonix megítélése szerintem egyik végletet sem... Tehát, hogy megint a két véglet között mozgunk folyamatosan, és akkor az egyik oldal, aki szerint Bonix elit, meg all-time clutch player, meg nem tudom, a másik oldalon meg igazi kutyaütő, és valójában valahol a kettő között van. Egy ügyesen irányító.
Valahol ott így van. Hát figyelj, hozzá kell tenni, a Buffalo 41 percet volt a offense, a time of possession-je, ugye 41 perc volt, 30 perc volt a Denvernek. Tehát mondom, egy kicsit úgy érzem, hogy szépen lassan engedték, hogy megfulladjon ez a Bills ott fent. Amit zseniális, tökéletes húzás, de az ott 5 turnovert, majd beszélünk hasonló meccsről, nem bír el egy playoff meccs sajnos. És szerintem ennyi volt a kulcs. Ennyi. És ennyin is múlott.
Abszolút.
Na de menjünk át a következő meccsre, Peti, mert figyelj, ez a San Francisco 49ers Seattle Seahawks meccs, és tartom, hogy te egy pseudo 49ers szurkoló vagy, ha már az NFC-ből kell valakit választani. Én úgy gondolom, hogy én nagyon komolyan kell ezt venni. Nagyon komolyan kell venni, Peti. Ez a Seahawks, ez fú, sima.
Szerintem pici csalóka az eredmény.
Nem, ezen szerintem semmi csalóka nincs.
Szerintem olyan szempontból nagyon csalóka, hogy ez a Seahawks defense, ez konkrétan a Kyle Shanahan, Sean McVay offense ellen lett építve.
És milyen Mike, jól tették.
De igen, tehát, hogy a Mike McDonald az ebben borzasztóan erős. Már a Ravens defensive koordinátoraként is az volt az ő legnagyobb teljesítménye, hogy McVay-t és Shanahan-t folyamatosan, ha nem is nullázta, de limitálta. Kyle Shanahan-t, amióta a 49ers vezető edzője, 4 alkalommal tartották 7 pont alatt.
Micsoda?
4 alkalommal. Az ebből kemény. 2 a McDonald volt az elmúlt 1 hónapban.
Kemény.
Tehát, hogy és erre mondom, hogy picit csalóka, mert itt van egy teljesen széteső, sérülésekkel tizedelt a 49ers, múlt héten beszéltünk a Tongisról, és akkor persze ő is megsérül. Tehát, hogy egészen félelmetes, hogy megint mi történik a 49ers-nél egészségügyi szempontból, és akkor jön az a csávó, aki amúgy is ebből írta a PhD-ját, ebből csinált a PhD-ját, hogy hogyan kell a Kyle Shanahan-t nullázni, és egy ilyen teljesen szétesett 49ers-el találkoznak hazai pályán, úgyhogy azért a 49ers múlt héten még óriásit csatázott az Eagles-szel, és én azt vártam, hogy egyébként sokáig ennél szorosabb lesz, majd a végén egy picit nagyobb különbséggel nyer a Seahawks, de hogy annyira dominánsak voltak, és annyira minden nekik állt az első pillanattól kezdve, hogy nem lehetett kérdés. És tartom, hogy nagyon-nagyon jó csapat a Seahawks. Van egy olyan elméletem, meg én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor az igazán domináns csapatok valamelyik másik csapat ellen és annak a tulajdonságai ellen épülnek fel, és úgy válnak dominánsá. Például szerintem a 2010-es években a Patriots nem nyer 3 Super Bowlt, hogyha előtte a Rex Ryan féle Jets és a Joe Flacco, Torrey Smith, Ray Lewis, Edrit féle, Terrell Suggs féle Ravens, nem szivatja őket gyakorlatilag folyamatosan a 10-es évek elején. Arra nagy szükség volt ahhoz, hogy utána az a Patriots domináns tudjon lenni, mert ezeken a csapatok ellen kezdtek el épülni. Szerintem ez a Seahawksra is elmondható, és nem akarok tőlük elvenni semmit, de mert jelenleg a liga legjobb csapatának néznek ki, pont a legjobb pillanatban, de azt gondolom, hogy egy picit csalóka az eredmény, mert egy pont ideális helyzetben voltak, és egy pont ideális szituációban voltak, amiből abszolút kihozták a maximumot, de nem gondolom, hogy ekkora simázás lesz itt a jövő héten.
Figyelj, ez a meccs ez azért volt. Azt tudjuk, hogy ugye a Seattle-nek a vezetőedzője az egy borzalmas, hogy analitikai guru. És ez szerintem nagyon meglátszott a meccsen. Tehát az a rotáció, hogy ő felépítette ezt az egész csapatot, de főleg amúgy a védelmet ki kell emelnem. Tehát a védelem maga az egy annyira szépen, patika mérlegen összerakott keret, ahol amúgy, Peti, kifejezetten erős a rotáció. És ezen van a hangsúly, és amikor volt az év felvezetőnk, ezt mondtam a többieknek is, hogy azt tetszik a Seahawksban, hogy még a második string, tehát second string játékosok is olyanok, akiket be lehet tenni kezdőbe. És nagyon nagy diffi nincs a first string, meg a second string játékosok között. És egyszerűen ilyen mély kerettel, akik még amúgy emellett piszok fiatalok is, és ezek nem fognak megsérülni, ezek a meccset végig tudják brusztolni. És amikor már nem vagy fáradt, bírod, és nincsenek gyakorlatilag megingásaid, itt gyakorlatilag csak arról fog szólni, hogy a meccs elején egy kicsit megszeppensz-e vagy sem, de fizikálisan bírják. Tehát ez a csapat, ez olyan szinten kiegyensúlyozott, ez kicsit úgy az az érzésem, hogy az edzőjük úgy építette fel meg a GM ezt a csapatot, mint van az a film, tudod, a Moneyball, amikor a statisztikai szempontból hogy jövünk ki arra, hogy valami mindenhol 90%-os hatékonyságon tudjon dübörögni. És ezt érzem, hogy hiába van az, hogy jönnek a cserék, meg stb. És kb. Ugyanazt kapom. És ez egy brutálisan erős dolog, mint hogy az NBA meccseken van minden csapatnak, amikor egy kicsikét pihennek a kezdők, és a harmadik negyed elején egy kicsikét bezuhannak. Nem érzem a Seahawkson ezt, Peti. Nem érzem. Az offenzen van egy nagyon-nagyon-nagyon pici dolog. De ott is ki van titrálva patika mérlegen, hogy akkor szépen éjeszenék csak úgy, habkönnyen futnak egy picikét, kocognak a pályán, és akkor majd Kenny Walker meg Charbonnet fogja, és akkor megdöglik addig a pályán. És megtehetik. És ez a kiegyensúlyozottság, ez az, ami amúgy az a durva, hogy gyűrűt hoz neked. És hagyjuk, hogy Sam Darnold az irányítójuk, aki amúgy by the way, amit kell, tökéletesen hozza jelenleg. Sam Darnold a Brock Purdy jelenségét látjuk valójában szerintem. Sam Darnold, nem azt mondom, hogy ugyanazt hozza, mert Purdy egy picit amúgy még mindig nekem tehetségesebbnek és jobbnak tűnik, de Darnold azt hozza szerintem, amit a fülébe belesugnak, és azt nagyon-nagyon-nagyon jó hatékonysággal csinálja, mert annyit kérnek tőle, amennyit tud is. És ez szerintem baromira jó. Baromira jó, és látszik, hogy van önbizalma, elindult. Sam Darnold is egy olyan mesdjén, ahol fejlődni tud. Tehát Kubiak is összerakott itt egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy már ilyen QB Whisperer módjára, szépen felépített egy majd, hogy nem, teljes mértékben leírt irányítót.
Ezeket mindet adom, meg mondom, most ugye a Ramset vártam a playoff előtt a Super Bowlba az NFC oldaláról, most valószínű, hogy inkább a Seahawksra tippelnék majd, hogy picit szaladjunk előre arra a meccsre. Inkább, de tehát attól intenék óva mindenkit, hogy egy meccsből ilyen iszonyatos túlreagálások, amiben voltak hatalmas túlreagálások, tehát jó csapat a Seahawks, nem vitatom, de közel sem az a verhetetlen juggernaut, amit nagyon-nagyon sokan belelátnak ebbe a 41-6-ba. Főleg nem úgy, hogy azért egy, és megint, hogy a Sam Darnoldnak is volt eddig kettő darab playoff meccse, volt egy, ami katasztrofálisan teljesített, volt ez a mostani, ahol minimális adat kértek tőle, azt viszont nagyon jól megcsinálta. Ez tök jó. De nem tudjuk, hogy Sam Darnold kiélezett szoros playoff meccseken, hogy fog játszani. És, nem, és ez lehet pozitívum, ez lehet negatívum. Nem tudjuk. Nem azt mondom, hogy a Darnold fixen össze fog omlani ilyen helyzetben, csak szerintem nagy hiba lenne egy meccs alapján túlértékelni a Seahawksot. Dominánsak voltak a 49ers, kétség sem fér hozzá, de nem vagyok benne biztos, hogy bárki ellen tudnak ennyire dominánsak lenni, mert nem ezt láttuk az egész szezonban tőle.
De ezzel nem értek egyet. Pont ezt akartam mondani, Peti, hogy ez nem egy meccses túlreagálás.
De
ez az, hogy
mikor voltak dominánsak, Peti?
Week 6 óta ez a csapat egyetlen egyszer kapott ki a Ramstől 2 ponttal. Nem csak, hogy dominánsak voltak, mint kés a vajon úgy mentek át az összes többin.
Nem úgy mentek át. Nézd meg azokat az eredményeket. Nyertek. Nagyon sokat és nagyon jó csapat.
Nem értek ezzel egyet. De Peti, hát ne csinálj már. Hát figyeljük, kezdjük ott, hogy megverték a Commanders. Ott nem tudom, hogy volt a Jaden, de azt hagyjuk. 41-22-vel lelépték a Cardinals-t. Oké, nem lep meg Cardinals. Titans lelépték, Vikings 26-0. Falcons,
hát azért a Titans ellen az nem volt egy sima meccs.
Nem volt sima meccs, de az egy kézben tartott meccs volt.
Kézben tartott meccs, de nem volt az eszetlen nagy dominancia.
Nem, de jó, nem is kell, de ott, ha jól emlékszem arra a meccsre, most nincsen előttem nem emlékszek rá fejből, de ha jól tudom, fél időben már lazáztak. Tehát ez is egy fontos szempont, hogy a Vikings ellen 26-0, a Falcons ellen 30.
Nem volt, az a Tennessee elleni meccs nyilván nem volt annyira szoros, mint amit az eredmény mutat. De csak arra mondom, hogy nem az volt, hogy ott óriási agyonverés, simán nyertek, vagy gond nélkül nyertek.
A Carolina Panthers 27-10-re verték el.
Tök jó.
Simán. És utána San Francisco 49ers 13-3-ra. És utána megint jó. Utána 41-6. Tehát én nem azt mondom, hogy ez
meg,
a csapat
meg ott volt a Rams elleni overtime-os győzelem, ahol azért röfögött rendesen.
Tehát ez is röfögni fog. De ahhoz képest, amilyen ez a
keret...
Na jó,
keret, de várjátok, most a Ramszel fognak játszani a következő fordulóban. Az a Ramszel, amely gyakorlatilag kétszer megverte őket, majd egyszer miután megverték a Seahawksot, megverték saját magukat is. Azért ez nem feltétlenül az a dominancia, ami alapján azt mondjuk, hogy ők most fixen mennek a Super Bowlba is.
Nem is azt mondtam.
Nem áll elég senki.
De már
lassan itt tartunk. Tehát, hogy én erre mondom, hogy ez ne legyen.
Az elődöntőben.
Én értem, de már nagyon sokan odaadják nekik, hogy hát ezt a Seahawksot nem lehet megállítani. Én mindössze erre mondom azt, hogy ez szerintem túlzás, mert ennyire nem jók. Nagyon jók, de ennyire nem.
Playoffban ilyet sosem mernék kijelenteni, hogy valakinek majd adnám a gyűrűt. Viszont azt kimerem jelenteni határozottan, hogy jelenleg a Seahawks tűnik a legkiegyensúlyozottabb csapatnak, és ha úgymond tétet kéne raknom valakire, akkor nagyon-nagyon-nagyon jó eséllyel rámerném tenni a Seahawksra.
Ha nagyon muszáj lenne raknom, én is a Seahawksra tennék. Nem, tehát, hogy nekem továbbra se ez a problémám, hanem a túlreagálások egy meccsből.
Jó, hát Tedkót ne csináltas még, hogy Super Bowl winner. Seattle Seahawks, tehát ennyi, de lehet hype-olni magad, mert van alapja. Ennyire akarok csak célozni.
Alapja van, persze. Tehát, hogy...
Ez egy kutya nehéz ellenfél, Peti. Tehát én továbbra is tartom, hogy a Seahawks az most egy kifejezetten kellemetlen, nagyon nehéz ellenfél, akiknek tényleg megvan az, hogy ők már most nyertek. Tehát senki nem várta őket, hogy eddig eljutnak. Tehát ők most tényleg, ahogy mondtam, hogy a Jags is egy borzalmasan veszélyes ellenfél volt szerintem az elmúlt időszakban, mert egyszerűen eufóriába játszottak. Még hogyha szerintem nagyobb lufi is volt, mint úgymond a Patriot schedule, most a schedule-ra akarok célozni, de a Jaguars pont ezért volt nagyon veszélyes, mert elhittek minden magukról, és miért ne? Ez nagyon jól elsülhet. Úgy nem állhatsz neki egy meccsnek, hogy nem tudod megnyerni. És most a Seahawks simán oda mehet úgy, hogy meg tudom verni a Rams-t. Ez már önmagában egy fegyvertény. És a Rams pedig az, hogy oda tud állni úgy ehhez a meccshez, hogy hát ezért ez röfögött a Bérszelben is. Tehát mint flow, mint momentum, és úgy, hogy effort sem mai csirke, és akkor mindjárt átvezetjük magunkat a következő meccset, de még akarok beszélni a 49ers-ről, hogy az így, hogy McDermottot kirúgták, mit gondolsz ennek a jövőjéről a 49ers-ben ezután? Én nagyon kíváncsi vagyok, mert szerintem ezt nem kerülhetjük meg, ezt a kérdést.
Mit? Semmit. Hát, ha kirúgják, akkor nagyjából 25 másik csapatnak ki kéne rúgnia az edzőjét, hogy megpróbálja megszerezni Shanahan-t. Nonsense. Tehát top 3 edző a ligában. Nonsense. Tehát, hogy ha kirúgják, akkor agyhalottak, nem tudok más mondani.
Aha.
Tehát, nem rúgott ki a Kyle Shanahan. Tehát, hogy nem. A Prime Belichicket nem küldöd el.
Értem.
Meg a Prime Andy Reidet. Tehát szerintem Shanahan ez a kaliberű edző. Tehát nem is lehet kérdés.
De akar-e ő még szerinted maradni a 49ers-nél? Inkább ez a kérdés.
Miért ne akarna?
Van kilátás? Most csak erre vagyok kíváncsi.
Szerintem van. Kyle Shanahan-nel van. Amíg ő az edző, ott addig van.
Csak hirtelen fog ráöregedni ez a keret. Nagyon hirtelen.
De látod, tök mindegy, tehát, hogy amikor nem az van, hogy kidől a roster 60%-a, akkor azokkal a csapatokkal folyamatosan kompetitív tud lenni.
Aha.
Meg amíg nem az van, hogy az edzőpálya mellett valami csövest kell összeszedni, hogy játszom már irányítót, uh-huh. mert annyira nincsen senki, addig ezzel a csapattal versenyben lesz. Bajnok esélyes lesz? Nem minden évben. Picit jobban jön ki a lépés, akkor már azonnal az. De arra meg szerintem bőven elég azt vele, amikor tényleg nem az van, hogy rárohad a roster, akkor egy wildcard helyre ő fixen alkalmas, és látjuk a playoffban, hogy nézett ki megint ez a csapat. Tehát, hogy mennyi sérültjük volt, mennyi kulcsjátékos volt sérült, és megoldotta, és működtette. Tehát, hogy szerintem neki maradnia kell.
Értem, és elég lesz szerinted ő majd a Seahawks a következő mondjuk 3 évre? Mert azért ez a csoport így brutálisan erős lett. Tehát így, hogy Seahawks, Rams, 49ers, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kemény lett.
Azért, de most annak néz ki. De pontosan tudod, hogy milyen gyorsan változhatnak a körülmények. Mert mindig megbeszéljük a need redraftolás kapcsán.
Egyetértek. Ezzel egyetértek.
Tehát, hogy most úgy néz ki persze, hogy ez a Seahawks csoportja lesz a következő 5 évben legalább.
Jó, csak ne olvasd fel Shanahan-nek a draft klasszait, kérlek, mert hú.
De az nem az ő draft klassza, hát hogy GM-et cserélnék, na az már egy másik kérdés.
Hát neki már régóta mennie kéne szerintem. Na mindegy. Ez a 49ers kilátása. De ő se fog szerintem menni, őt valamiért nagyon szeretheti az owner. Na mindegy. Oké, Peti. Az lényeg az, hogy amit elviszünk munka, hogy azért veszélyes ez a Seahawks, kifejezetten.
Abszolút, az nem vitatom. Azt szerintem elséggel
nem vitatni. Jó, figyelj, akkor menjünk bele szerintem legyen most ugye a Houston Texans New England Patriots meccs, ami amúgy nem volt rossz meccs. Peti, mit gondolsz?
Nekem volt ismerősöm, aki meccs közben írt, hogy milyen szar meccs ez. Én neki úgy reagáltam, hogy szerintem ő kokainfüggő, tehát hogy neki ez az óriási rush kell, és hogyha egyébként ugyanezen a meccsen az offenzek csinálják meg azokat a nagy játékokat, amiket itt a defenzek megcsináltak, akkor most mindenki azon öröngen, hogy úristen, az év meccse volt. Mert imáztak az offenzek, aláírom. De nem olyan jellegű defense dominanciáról beszélünk, akkor azért volt dominancia, mert egyszerűen béna volt mindkét oldalon az offense. Nyilván kellnek a hibák a támadók részéről, hogy a védelem ilyen hatást tudjon gyakorolni a játékra, de én azt gondolom, hogy két elit védelmi teljesítményt láttunk. És, és tényleg ugye itt Bencék is rögtek rajta a 85-ös Bears defense, nincs azon a szinten a Texans. Szerintem ezt láttuk, sőt, én azt gondolom, hogy ezen a meccsen a két védelem közül Patriots dominánsabb volt. Nem sokkal, meg máshogy, de dominánsabbak voltak. És picit azt éreztem, hogy ez egy ilyen tök jó motiváció volt a Patriots számára, hogy már mindenki átesett a ló túloldalára ezzel a Texans hype-al. És szerintem nagyon látszott, hogy rá voltak pörögve, és a meccs után is mindenki kiposztolta az NFL Network-ös képet szinte, ahol a mindenki betippelte a Texans-t. Tehát, hogy szerintem ennek volt egy ilyen pozitív hatása a Patriots-ra nézve, és ami szerintem itt a különbséget jelentette, mert tényleg a két defense az szerintem nagyon hasonló volt. A különbséget itt szerintem a két irányító jelentette, mert nem játszott jól Drake May, önmagához képest semmiképp.
Egyetértek.
Viszont ott van, és akkor itt jön be az, hogy miért fontos, hogy hol jön elő, hogy valaki elit irányító vagy sem, volt neki három olyan drive-ja, amivel eldöntötte a meccset. Nyilván nem ő egymaga, nagyon kellettek hozzá az elkapok. Hát Diggs mit kapott el? Utána ő csak így nézte a kezét, és el se hitte.
Előtte Booty.
Az is nagy volt, de hát az a Diggs DD. Ugye így nézte a kezét, és tök vicces, hogy kérdezték tőle az öltözőbe, hogy hogy kaptad el? Hát a kezeimmel, hogy? És akkor utána a végén az a Booty egykezes elkapás, konkrétan volt egy olyan statisztika, hogy Derek Stingley man coverage-ban mindenki más ellen az elmúlt két évben. Két elkapás 80 yard környéke, egy TD talán. Kayshon Booty ellen két elkapás 70 yard, két TD. Tehát, hogy amit a Booty leművel... Én nem gondoltam róla, hogy ő ekkora szintet tud lépni. Én abban sem voltam biztos, hogy az 53-as rosterre oda fog férni. Óriási fejlődésen ment keresztül, és a meccs egyik hőse volt, én azt gondolom. Tehát, hogy amikor kellett, akkor ő indította be az offenszt, és ő zárta le a meccset azzal a TD-vel. Mert gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy visszaállt két labda birtoklásnyira a különbség, onnantól kezdve én azt gondolom, hogy ez eldőlt.
Én szerintem Vrabelnek rohadt nagy szerepe volt ebben a meccsben, Peti, és szerintem az edzők közül, én azt mondom, hogy Peyton után ő hozta az egyik legjobb teljesítményt. Nagyon stabil volt a Petsznek a defense-e.
Bocsánat, hogy félbeszakítok, az Vrabelnek nincsen köze. Tehát Vrabel a CEO típusú edző. Neki nincsen köze a... Tehát, hogy itt
nem is a playcallokra gondolok. Ilyenkor nem is a playcallokra gondolok.
Az Eckert kell megdicsérni, mert baromi kreatívan használta a játékosait, és egyszerűen a CJ Stroudot teljes mértékben összezavarta. Az, hogy mikor kijön blitzre, hány emberes blitz, van-e stunt, nincs-e stunt, zónából blitzelünk, man-to-manből blitzelünk, cover zero jön, tehát egyszerűen annyira változatos volt a defense playcalling, hogy Stroud azt se tudta a második negyedre nagyjából.
Nem, ez most Peti, nem ilyen úgymond elemzési szempontból mondom. Ez inkább most, mint leadership. Most arra akarok célozni.
Abban egyet tudok érteni.
Nagyon nyugodt volt végig a Pets. Nagyon-nagyon szépen hűtötte a kedélyeket, mikor úgymond slumba voltak, hogy nyugis rácok, ez megvan. Nem kellnek a butaságok. És nem is csináltak butaságot. Tehát nem volt az, hogy... Mert látszott, hogy egy picit megakadt a gépezet. Egy picit. De akkor átváltottak egy picit game managerkedésbe, okosak legyünk inkább, visszafogta a gyeplőket, így fogalmaznák, és az érzelmek sem törtek ki. Tehát én azt fogom mondani, tehát nem voltak fölösleges hibák a meccsben, nem jöttek a zászlók, nem voltak civakodások, mindenki nagyon-nagyon piszok fegyelmezett volt szerintem a Pec részéről. Ezt szeretném kiemelni, eszmetűn fegyelmezettek voltak. Tehát nekem ezen, és úgy, hogy jöttek a sérülések végig a meccsen, nagyon hideg fejjel hozták végig a meccset. Tehát nekem ez nagyon, nagyon szimpi volt. Senki nem vállalta túl magát. Érezték, hogy ez innentől fogva, főleg a második félidő, az arról szóljon csak, hogy game managerködjünk nagyon-nagyon-nagyon okosan. És pipettával ki fog jönni, és ki is jött. És ez szerintem teljesen jó volt. Tehát azonnantól fogva szorosabb volt ez a meccs szerintem, mint az eredmény mutatja, mert alapvetően szerintem ezen a meccsen a Houston Texans defense is jó volt. De kifejezetten jó volt.
Ezt hiba lenne vitatni. Kb. Azt, mint hogy a Seahawks egy nagyon jó csapat.
Igen, viszont hogyha kijön egy pici extra a Texans részéről, az offense oldalon, és tudom, Nico Collins hiánya is komoly volt, stb. De az offense szintjén meg rengeteget hibázott a Texans. És nem csak CJ Stroud. Tehát Xavier Hutchinsonnak legalább szerintem két olyan elkapása volt. Az ember nem tud, az a baj, hogy mikor felugrik elkapni. A földön jó, de egyszerűen amikor fel kell ugrani, a bajban van. Az egyensúlya szerintem nem jó sajnos. És ez előjött. Ezek az apróságok előjöttek most, Peti, a Texansnál. És ezek a meccsbe kerültek gyakorlatilag. A skimmerre mondani, a Titan-deken kívül az elkapók nem igazán teljesítettek ő a Texansnál, és ez volt a differencia. Ugyanis ameddig megvolt ez a 2-3 clutch elkapás, amit te így, nem clutch, de ilyen highlight szintű elkapás a Petsnél, ez nagyon nem volt meg most a Texansnál. Ezt azért tartom.
Abszolút, mondom, a két támadósor közti különbség döntötte el a meccset.
Igen,
és hogy a Patriotsnál meg tudták csinálni azt az egy-egy nagy játékot.
Így
konzisztensen
van.
Konzisztensen ott sem ment,
így van.
De valaki meg tudta csinálni azt az egy-egy nagy játékot.
Így
amit
van.
A Texansnál nem tudott megcsinálni senki.
Pontosan. Ha Nico Collins lett volna, szerintem egy kicsit más lett volna a játéknak a képe, és CJ Stroud nem volt kifejezetten jó a meccsen, de ez a sok turnover, nem fér bele ennyi, Peti, kész. Megint ugyanazt mondom, mint a Bills meccsen.
Megnyerte a turnover battle-t, megnyerte a Texans, azt hiszem.
Na látod.
Fitz nélkül, tehát, hogy csak ugye az, hogy miből, meg milyen szituban jöttek a turnoverek.
Hát, kulcs szitukban. Pont a legrosszabbkor.
Igen.
Na, de visszatérve viszont, Peti, a mérkőzésekre. Jött az utolsó meccs. Ez pedig a Rams-Chicago Bears meccs volt. 20-17 overtime field goal. Ez a meccs, nem láttam, csak a 40 percest. Pont nem sokkal mielőtt kezdtünk. Csak egy főzés közben. Ezt sajnálom, hogy ezt nem láttam, ezt a meccset. Ennyit tudok erre mondani. Ezt sajnálom. Mert azon túl, hogy én még nem láttam ennyire klacs játékost, mint Caleb Williams. Sajnálom, soha. Soha, Peti. Ez a srác, ez szerintem az anyja vajudott 18 órát, nem csinált semmit, és az utolsó 15 percben csak így kipottyant. Szerintem így is született ez az ember. Tehát egyszerűen... És azt is tudom mondani, hogy tudom, hogy a három int, de az interception-t Caleb Williamsnél szerintem ne vegyük annyira komolyan, egyszerűen neki ez lesz a stílusa. Ezt szerintem soha nem fogja tudni lejjebb szabni, ezt tartom. De ha egy picikét jobban figyel a Bears, akkor ez szerintem amúgy meg lett volna nekik. És szerintem jogosan volt dühös Ben Johnson is csalódott a meccs végén. Mert ez egyáltalán nem a Ramsen múlott szerintem. Az utolsó kis apró pár hibán múlott csak. És hangsúlyozom, nem a Rams kezében volt szerintem.
Hát én úgy jellemezném ezt a meccset, hogy Caleb adta, Caleb vette el. Hát igen, clutch volt megint. Megint ugye előjött az, hogy megcsinálta a lehetetlen play-t, ami nem is értett, hogy, és tök jó, ezt mindet aláírom. De hogy...
OT-ban nem dobhatsz ilyen interception-t.
Igen, igen, tehát hogy pont ez az, hogy mondod, hogy clutch, oké, én elfogadom. De baszki, ilyet nem hibázhatsz egy ilyen szituban. Tehát, hogy tök jellemző, tehát hogy szerintem semmi nem írja le jobban a játékát. Kérem Williamsnek ebben a szezonban 37 big time dobása volt a PFF-nél. Ez a második legtöbb Matthew Stafford mögött. És volt neki 24 turnover versi játéka. Holt versenyben a negyedik. Tehát, hogy... és mindjárt arra még rászűrök a minimum dropbackekre. Egyébként az jobban néz ki, hogy sok passz kísérletből volt. Ott 3,1-es, tehát nem annyira vészes. De hogy a lényeg, 3,1%-ban jöttek ezek a playek, de hogy egyszerűen tényleg az, hogy ő nem tud unalmasan játszani. Nem tud semmilyen módon játszani. Vagy a nagy játék jön, vagy az, amitől fogod a fejed, hogy ezt mégis hogy gondolta meg, mit csinált. És ez frusztráló tud lenni egyszer, utána meg fantasztikus érzés nézni. És nekem egyébként mindig ez volt vele picit a problémám, és ami miatt nekem vannak kétségeim azzal kapcsolatban, hogy vele mennyire lehet konzisztensen sikeresnek lenni, az pont ez, hogy azért látjuk, hogy visszajöttek a meccsbe, meg a Packers ellen megnyerte, itt gyakorlatilag már majdnem megnyerte nekik, és utána ő vesztette el. Nyilván ez nagyon lesarkítva. És valószínűleg ebben azért fog javulni majd az idő előre haladtával, de ez baromi frusztráló tud lenni, főleg a playoffban, amikor ilyen dolgok történnek. És ezért nagyon nehéz szerintem hova tenni Williams-et, de hogyha összegezni kell mindent, akkor szerintem azért a Bears-nél igencsak bizakodóak lehetnek a jövőre tekintve, akár a közel, akár a távoli jövőbe. Tehát, hogy megvan a head coach, megvan a QB, egyébként egészen jó a roster, hát nagyon régen volt ilyen Chicagóban, és hogyha most konferencia döntőt játszanának, akkor se szólhatna senki egy szót se.
Így van, és ez a hangsúly. Ez annyival árgyam csak, Peti, hogyha ezt megengeded, hogy kettő dolog. Én Williams-nak a fejlődési évében egy kicsit nagyon más a két játékos, de én ezt a Josh Allen évet azonban, hogy el tudom képzelni. Ő szerintem nagyon-nagyon kevés irányítót tudom ezt kijelenteni, mert elhiszem, hogy most már elhiszem, hogy Bryce Young egy jó irányítója lehet a ligának, mert nem jellemző ilyen mélyről visszajönni, viszont Caleb Williamsben, és ugyanez volt, nem tudom, emlékszem, amikor Josh Allen mindig azt mondtuk, hogy csak ne üljék ki belőle a Gunslingert, mert ez be fog érni. Ne üljék ki Williamsből a Gunslingert, csak egy picikét fejben rakják össze annyirval, hogy én parádés DJ Moore elkapásokat láthattunk, a highlightok gyönyörűek voltak, de hogyha abból simán lehetett volna például egy passzánál interception, egy ilyen seam route volt, és ott volt a másik oldalon full üresen a másik, és egy interception riski paszt inkább bevállaltál. De a másik oldalon ott volt a sima first down. Nem szégyen. Innen üzenem Caleb Williamsnek. Nem szégyen 7 yardos passzokat dobni. Nem szégyen, nem ciki.
De nem ez a játéka.
Nem ez a játéka, de hogyha egy picikét Josh Allennek sem ez volt. Josh Allennek is meg kellett tanulnia ezeket a úgymond game manager húzásokat, hogy jobban figyel a pálya közepét, keresd a tight endeket, ott lesznek a first down környékén, és amint megtanulta Peti ezeket a... És évekbe telt, ha belegondolsz, tehát még valahol Dorsinál kezdődött, és Dayballnál sikerült elérni azt, hogy figyú, keresd ezeket az underneath rútokat, keresd ezeket a hook rútokat, keresd ezeket az egyszerű tight end kis befordulok, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ott, ilyen shallow pass-eket keres. És elkezdte ez Josh Allen. És amint elkezdte, akkor lett ritmusa úgy Isten igazából ennek az offense-nek. Mert egyetlen egy bajom van a Bears-nek az offense-ével, hogy nincs igazi ritmusa. Tehát mert van, amikor futnak, egy Caleb extra, és akkor ennyi volt egy drive. De nincsen igazi ritmusa. Tehát én ezt érzem jelenleg, de azt viszont belátom, hogyha ezt most jól kezeli ezt a helyzetet, az edzői stáb, Johnson, és mindenki türelmes Williams-el, én látom, hogy ez odáig is elfajulhat, hogy ebből lehet egy ilyen Josh Allen-es szintű játékos, hogyha ezeket le tudja faragni. Josh Allennek is legalább 2 éve volt, és ugye a harmadik volt az, amikor a harmadik évében lett kiemelkedő irányítója az NFL-nek. Még akkor nem volt elit, de akkor már látszott, hogy oké, itt most már aranyat találtak. Visszatérve még a meccsre, Peti, Stafford kifejezetten rossz volt.
Hát a hidegben nagyon jellemző rá.
Jó, tehát Detroitból jössz, és mész majd amúgy...
De Dome-ba játszott Detroitban.
Jó, ez igaz, de ott is a Dome-ban amúgy voltak rohadt hidegek, ha emlékszel. Másrészt bent, de tudom más tiszta, nem hideg szél.
Hideg meccseken, tavaly is az Eagles ellen is előjött, ez nála a visszatérő dolog.
Hát Seattle-ben mi lesz, mi fárja majd? Puha. Hát... Kemény lesz, és tudod mi a durva? 42 passza volt 20 sikeres. Kélebnek 42, 23 sikeres. 0 TD Stafford, Williams 2 TD. Egyetlen dolgot hozzátenik. Nem volt ugye interception-je Staffordnak, de lehetett volna. Ha Brisker egy kicsit jobban dolgozik, kétszer is amúgy a kezével, simán ott lettek volna a turnoverek. Simán. Brisker okosabb ennél, inkább csak védekezett, úgymond. De fúha! Nem, mondom, ez nem volt annyira egyértelmű a Rams részéről. Sőt, ez egy kifejezetten rossz meccsük volt.
Hát szerintem a forduló legrosszabb QB teljesítmény csak azért nem a Staffordé, mert játszott Stroud is. Tehát, hogy ezért úszta meg.
Ez egyetértek. Tehát ha Parkinsonnak nincs egy jó, az a jó hely, 2-3 elkapása a legjobb időpontokban, szerintem nem lett volna meg ez a meccs nekik egyszerűen. És azt be kell látni, Peti, ez így írt fel nyugodtan, Loveland, a következő Travis Kelce.
Abszolút látom ezt a... Tehát, hogy hasonlóan dominás tud lenni a Titan poszton.
Ugye?
Ezt adom.
Szóval szerintem ő most errefele megy. Visszatérve a meccsre, szerintem a Bears-nek nagyon jó kilátásai vannak. Jövőre a Packers, Lions, mondjuk a Lions pont most, ha jól látom, a Cardinalsnak valamelyik koordinátorával tárgya, ne ijeszgessenek.
Már ki is nevezték elvileg.
Hűha!
De mindegy, ez szerintem majd...
Más tészta. De, igen, de a lényeg, hogy a csoportnak a tagjai azok nagyon izgulhatnak. Kemény lesz ez a Bears.
Igen.
Tehát én most úgy látom, hogy a Green Bay Packers most nagyon-nagyon-nagyon pislokhat, mint halaszatyorba, mert fel kell kötniük a gatyát. Na de Peti, végigértünk, piszok jó volt, 4 edzőnk maradt. Kérlek szépen renkeld ezt a 4 edzőt. Teljesítmény, attitűd, a legacy-t hagyjuk, légy szíves, jó? 4 edzőnk maradt. Ugye gyakorlatilag ebben az esetben arra kérlek, hogy próbáld meg, kezdjük a szerinted a legrosszabb megmaradt edzővel, de ugye 4 edzőnk, Mike McDonald, Sean Payton, Mike Vrabel és Sean McVay. 4 edző, szerinted ezek az edzők közül ki a legrosszabb?
Borzasztó nehéz kérdés. Egyébként lehet a Sean Payton, mondanám.
Azt az eget. Oké.
Lehet a Sean Payton mondanám, mert tehát rangsoroljuk, hogy szerintem érdemes kategorizálni őket. Van 2 zseniális play caller. A Seahawks és a Rams, az 2 NFC csapat. 2 zseniális play caller, a labda mind a 2 oldalán. Van egy átlagon felüli play caller, aki picit ilyen átmenet a play caller és a CEO típusú head coach között, ugye a Vrabel a CEO típus, ez kétségtelen, és a Payton meg az átmenet e között, és annyira egyikbe sem kiemelkedő, mint a másik 3 valamiben. És talán ezért tenném a 4. helyre, de borzasztó nehéz, tehát azt gondolom, hogy 4 top 10-es head coach van most itt.
Jó, azért renkeld a másik 3-at is.
Vrabelt rakom a 3. helyre, és egyelőre még a McDonald a 2., a McVay az 1. De tegyük hozzá, hogyha csak a 2025-ös évet nézem, akkor Mike McDonald az 1.
Hasonlóan vélekedem én is. Én Vrabelt tenném 4-re, Sean Payton-t a harmadikra. Ennyi csak.
Az abszolút megcserélhető egyébként, tehát hogy szerintem ők ugyanaz a polc.
Tehát én úgy gondolom, hogyha bejut a krach, akkor a OC-típusú edzők nem igazán tudnak úgy belenyúlni. Nem ők reagálnak erre a legjobban. Ők arra jók, ugye, hogy szépen lemenedzseljék azt, amit elterveztek. Abba jó. Ha az tud lenni majd a következő körben, amit a Patriots akar, akkor Vrabel lenne az 1-1. De hát nem így működik egy playoff. Tehát tartom azt, hogy a legjobban bele kell nyúlni egy meccsbe. Amúgy belenyúlni egy meccsbe Sean Payton tud a legjobban, meg talán a Mike McDaniel. Valahogy úgy így gondolkoznék. Belenyúlni a meccsbe. Abban még szerintem McVay sem annyira jó. Ő nagyon offensive minded.
Igen, meg nem, és nekem a Payton és a Vrabel között ugye az a másik még, hogy mind a kettő pici CEO. Vrabel és hát a Payton pici CEO, Vrabel sokkal inkább, ő konkrétan az. És olyankor a koordinátorokat is nézni kell szerintem, és abban meg lehet, hogy jobb a Patriots. De az nagyon szoros, nagyon szoros tényleg az a kettő, abszolút cserélhetőek. Tehát, hogy ez ebben hogyha valaki a Sean Paytont rakja előrébb, és a Vrabelt a negyedik helyre, sőt, lehet én is ezt csinálom, hogyha holnap kérdeznél meg. Tehát, hogyha valaki így rangsorolja őket, én gond nélkül el tudom fogadni.
Jó, hozok még egy nehezebbet, és ez az utolsó. Az irányítókat renkeld. Tudom, hogy nincsen gyakorlatilag Bonix, szóval...
Ez akár van Bonix, akár nincs, ez szerintem borzasztó egyszerű. Drake May, Matthew Stafford, Sam Darnold és a Broncos QB.
Oké. Okay.
Hát, hogy ez szerintem ez
papírforma ilyen szempontból, nem, és ez nem. Annyi csak, hogy Stafford merré rakom a rutint. Egyszerűen a playoffban nekem ez annyira számít. És az általában bejön. Most itt a Bills-nél pont nem jött be, de a legtöbb esetben ez nagyon-nagyon fontos. Mondom, a Seahawks ilyen szempontból valóban egy outlier volt. De nekem a rutin a szempont. Meglátjuk. Oké, Peti, két meccsünk van, csak röviden. Ugye lesz így gyakorlatilag egy sérül cseréirányítóval elődöntőben játszó Denver Broncosunk a Patriots ellen. Mire számítasz?
Hogyha itt mondtam a Seahawksnál, hogy nem szabad nagyon előre szaladni, még odaadni nekik a Super Bowl-t, szerintem itt is azért előrébb szaladtunk a kelleténél. A Bonix sérülést halva.
Ugye, most kérdeztem csak, hogy
szaladok a Pets, a Pets Texas az előrehozott AFC döntő. Azért ez a Broncos. Tegyük hozzá, hogy a Patriots nem mindig hallgatjuk, hogy menetrend így, schedule úgy, és könnyű ellenfelek. A Broncosé volt a második legkönnyebb sorsolás idén. De egyébként, aki eljut a konferencia döntőig, annál én nem akarom azt hallani, hogy milyen sorsolása volt, meg milyen schedule mellett jutott el. A konferencia döntőben nem jutnak be rossz csapatok, pont. Ami tény, hogy ahogy a Patriots védelmét az alapszakaszban, meg a védelmének a számait, feljavította az ellenfelek minősége, ezt ugyanúgy el lehet mondani a Broncos védelméről is, amelyik szintén elit közeli, mint a Patriots-é, tud elit teljesítményt nyújtani időnként, egy-egy meccsre, de inkább a nagyon jó kategória, mint a valódi elit, amelyik elit számukat hozott az ellenfelek minőségének köszönhetően. Szerintem ebben így meg lehet egyezni, és ez egy elfogadható álláspont. És nagyjából szerintem itt van helyén kezelve a schedule, meg a sorsolás. És vannak annyira jók, hogy meccsben tartják ezt a Broncost, és akkor most jön a hot take, Jared Stidham nem akkora visszalépés Bonixhez képest. Sőt, majd, hogy nem, nem jobb, még nem ugyanaz a polc. Ez talán nem véletlenül a Bonix kezd. De az sem véletlen, hogy a Sean Payton első igazolása a Denverben az Jared Stidham volt. Tökéletesen meg tudja valósítani ő is azokat az elképzeléseket, amiket a Payton elvár. És ezt csinálja a Knicks is. Megvalósítja a Payton-féle elképzeléseket, nem kell neki hozzátennie az extrát, neki az a lényeg, hogy ne veszítse el a meccset. Erre a Jared Stidham is képes lehet. Még hogyha nem is feltétlenül ugyanabban a minőségben, mint Knicks, de nagyon hasonlóban. És és a magaslat, amiről beszéltünk. Nem lehet ennyi idő alatt hozzászokni. Vrabel viccelődött ma azzal, hogy 10 nap kell ahhoz, hogy megszokd azt a magaslati levegőt, nem tudtunk múlt hét csütörtökön elutazni Denverbe miatt. De fizikailag képtelenség volt. Innentől kezdve nincs erőködés, szombaton mennek, lesz, ami lesz. De az mindenképpen előny nekik. Nagyon jó a védelem. Alapvetően szerintem jobb a Broncos rostere, mint a Patriots-é. Viszont, hogyha a defense tud olyan szinten domináns lenni megint, meg olyan minőségi ugrást mutatni megint, mint a Chargers és a Texans ellen, akkor inkább a Patriots az esélyes. És bár nem számít annyira szerintem, és bár nem számít akkora különbségnek a Knicks és Stidham közti különbség, mint amekkorának beállítják, jelentheti ez a végén a differenciát a két csapat között. Meg végre talán a mainnek lehet egy olyan meccse, ahol nem fogják agyonverni, és talán nem kell annyira rettegni a védőfaltól, de azért itt is lesz rajta bőven nyomás.
Hát azért mainnek szerintem rettegnie kell. Peti, ezzel nem értek egyet. Hajajaj, méghozzá mennyire? Tehát szerintem ez a... Tehát ha a Bills-nek a támadófalát összetudta hajtogatni a Broncos, akkor szerintem ezt is összefogja azért. És ha Josh Allen nem bírta ezt a nyomást, akkor szerintem Drake May-nek is egy kutya kemény napja lesz. A defense oldalon úgy érzem, hogy abszolút partiban lehet a Broncos. Parádés playkólok kellenek majd. Az offenzív oldalon van Peti inkább kételjem nekem, ugye? Ez abszolút tény. Ahol szerintem én nem tudom, mi lesz. Tehát lehet még ennél nagyobb playbookot nyomtatni így a pálya mellé, mint ami nála van? Mert még ilyen flipchartok is vannak rajta. Tehát én nem tudom, tehát ekkorát én szerintem csak ekkora playbookot akkor látsz, amikor szerintem Andy Reid megy a helyi Wendy's-be rendelni. De hát óriási, óriási. Tehát tényleg nagyon komplex, ami próbál ott futtatni. Ha ezt időmben megvan, akkor szerintem be tudsz állni, úgyhogy ez a meccs, ahogy te mondtad, nem lefutott. De ahogy én mondani szoktam, az a PO-ban nincsen lefutott meccs, még így sem. És szerintem nagyon-nagyon-nagyon nagy kulcs momentuma a mérkőzésnek, hogy Hendersonnal mi lesz a státusz. Szerintem én nagyon-nagyon fontos lesz ezen a mérkőzésen, hogy játszom. Vagy nem tudom, hogy fog-e Peti, jobban tudod, hogy milyen a sérülése.
Szerintem a Carlton Davis nem fog egyedül, mert concussion protokollba került.
Aha.
Nála azért benne van a pakliban.
A futójáték lehet, szerintem a futójáték már, ha Drake May-t főleg a meccs elején neki rohansz, és egy kicsit elbizonytalanított, frusztráltát teszed, akkor nagyon-nagyon nehéz mérkőzésre lehet számítani. Mondom, Josh Allen is az volt. Ha Drake May-nél ezt ugyanezt el tudják játszani, Drake May sokkal fiatalabb, nem annyira rutinos. Benne van a pakliban, hogy még rosszabbul is kezelheti ezt.
De várj, gyorsan, de azt tegyük hozzá, hogy szerintem a Josh Allen játékának a legnagyobb gyenge pontja az, hogy ő pre-snap hogy olvas, és hogyan reagál arra, hogyha rossz a pre-snap olvasása. Nagyon sokszor a nyomásokat ő saját magára vonza be, és ezért is mondtam azt, hogy nincsen, tehát hogy nagyon jó a Broncos defense, de nem lesz akkora nyomás alatt szerintem mély, mint a Texans ellen. És az elég lehet arra, hogy difference maker legyen. Abba biztos vagyok, hogy azért nyomás alatt tudják tartani, de szerintem a Josh Allen ilyen szinten ebben nála gyengébb. A rutin meg mindenképp elem mellett szól. Tehát, hogy
meglátjuk.
Nagyon forma-forma.
Tehát ha a Broncos, az tényleg szerintem, ha neki ugrik, és választhatnak szerintem, Peti, kezdjen a Patriots. Szerintem, ha választhatnak, kezdjen a Patriots.
Nem, ha választhatnak, el fogják rúgni. Ha megérik a pénzfeldobást, a Broncos kezd.
Én szerintem a Patriots-szal kell kezdeni, és rögtön leradírozni a pályáról Drake May-t. Már az elsőnél. Kész. Én ezt tenném. Neked nem az a meglepetés, hogy jó, Stidham-mel csináltunk egy fasz a drive-ot. Nem fognak tőle megijedni.
Azt mondod, hogyha a Broncos választhat. Egyetértek, de ez a napvetés a dupla labda birtoklás miatt amúgy is ezt kell választani, tehát ez nem kérdés.
Oké.
Egyébként még egy fontos szempont, amiről nem beszéltünk, és nagyon fura lesz, amikor kimondom a nevet, hogy ki lehet a kulcs, és ki számíthat itt nagyon, Mac Hollins. a héten lehet, hogy visszatérhet. Ugye most jár le a 4 meccses ablak, nem tudjuk, hogy van-e annyira egészséges. Scott Zolak azt mondta, hogy ő úgy tudja, hogy tud játszani, és azért amikor komoly védelmek ellen játszott a Patriots, akkor a mainnek nagyon sokszor ő volt ez a biztonsági opciója. És a futójátékra is nagy szerepe van, mélységben meg tudja nyújtani a pályát vertikálisan, amit most a Kyle Williams csinál, akivel mainnek nincsen meg az összhangja, tehát Mac Hollins visszatérése kulcsfontosságú lenne, és talán az ő jelenléte indíthatná be ezt a Patriots offense-t úgy igazán a playoffban, hogy ne csak villanásokat lássunk tőlük, hanem akár konzisztens jó játékot. Úgyhogy ha van Hollins, akkor azért mindjárt még egy picit pozitívabban látom a Patriots esélyeit. Ő nagyon kellene ide. Ezt se gondoltam volna, hogy kimondom márciusban, nem gondoltam, hogy ezt fogom mondani januárban, hogy Mac Hollins lehet a kulcsa a Super Bowl-ba jutásnak.
És Chizen fog visszahordani? Mert szerintem jó lenne.
Borzasztó, amit a Returnöknél csinálunk, szörnyű. Chizen az, mint hogyha helyben járna. De ő fog visszahordani, igen.
Szerintem jobb, mint Gibson.
Szörnyű. Nem, Peti. Gibson nem is játszott, ugye ő kidőlt az egész szezonra, szeptemberben vagy októberben, de nem, azóta nincsen returnünk, amióta nincs Gibson. Tehát, hogy az egészen förtelmes.
Valamit kezdeni kell azzal, mert szerintem a szempont ma az NFL-ben. A return azt szerintem rohadtul fontos lett.
Hát nincs rendes returner a rosteren, úgyhogy...
Na majd Drake mibe áll, ő most mindent tud.
Azt is tudja.
Akkor mi a tipped a meccsre? Kimenet?
Szoros Patriots győzelem. Nagyjából olyasmi lesz szerintem, mint a Texans meg a Chargers elleni meccs. Sokáig szoros lesz, és a végén viszont nem az utolsó drive-ban fog eldőlni.
Safe bet, úgy érzem, de igazad van. Akkor a másik mérkőzés, Rams, Seahawks. Most jön a nehéz, a fekete leves, Peti. Mi a tipped?
Hát nagyon nehéz, mert alapvetően a Rams-et jobb csapatnak gondolom talán egy fokkal, de amit a playoffban előadtak eddig, nagyon nem úgy tűnik, mint hogyha ők lennének a liga legjobb csapata, aminek tűntek, amikor megérkeztek a playoffba. De az elmúlt két meccs alapján nagyon nehéz velük menni, és én ugye már Bears ellen kiejtettem volna őket, nem álltam messze a tippemmel. És tényleg az a nehéz ebben, hogy most már érne az, hogy akkor jó, jön egy feltámadás, és akkor összerakják magukat. De ugye a másik oldalon, amiről beszéltünk, az a Mike McDonald van, aki nagyon okosan, nagyon szépen tudja limitálni ezeket a támadó sorokat. És ez borzasztó hír, azt gondolom a Ramsnek, hogy ennyire rossz formában érkeznek meg, és egy ilyen emberrel találkoznak. Úgyhogy én egy viszonylag kevés pontos meccset, itt is inkább azt gondolom, hogy a védelmek fognak dominálni, és Seahawks győzelmet várok.
Én is Seahawks győzelmet várok, egyetértek veled amúgy, szerintem nagyon szépen összefoglaltad a kételyeimet. Nekem a Seahawks offenszben egyértelműen van egy problémás. De egész évben az volt amúgy, az a durva. Csak a TD-i elfették ezt. Devante Adams nem jó.
Majd a Rams offenszben.
Rams offensz, bocsánat. Devante Adams nem jó. És nagyon érződik a teher pukán, valami Cody Parkinsonon, és emiatt nincs meg az a harmadik. Általában bejön a Ferguson, a fiatal tight end, akkor Konata... Mumfield, Whittington, valakit kukáznak. Nem tudom, hogy ez elége most. Nem, ezek tudom.
Ügyes harmadik, negyedik számú elkapó.
Igen. De most
ebben a rendszerben.
Pont hogy Sean McVaynek az ment nagyon jól, amikor ugye a Super Bowl is jutottak, hogy 4-en megindultak, és akkor majd option route-ok lesznek. Most ez nincs annyira meg, Peti. Most ezt nem érzem. Tehát most az van, hogy van puka, aztán nincs puka, akkor van valaki, akit majd talál Stafford. Most ezt tudom, hogy lebutítva van természetesen, de annyira nincsen puka után óriási a szakadékod. Ha hangsúlyozom, ha Cody Parkinson nem lép fel ennyire, mint ahogy fellépett, és nagyon jól játszik, akkor szerintem ez az offense messze nem teljesítene ilyen jól. Tehát nekik úgy kellett ez a Titannek a, úgymond, ilyen virágzása, mint egy falat kenyér. Nincsen jelenleg jó B opciód.
De ez nem feltétlen, tehát hogy szerintem ez csak részben Adams kérdés. Staffordra mindig is jellemző volt, hogy az első számú elkapóját folyamatosan tömte. Akárhol játszott, akármelyik évben, iszonyú módon tömte az első számú elkapóját mindig.
Nem az a
Stafford, Stafford volt a legjobb irányító, aki ezt csinálta. Hát de ugye ez a gyenge irányító sajátja, hogy ráfókuszálnak valakire, és akkor is neki dobom, ha a fenét eszik is. Stafford az a kivétel a jó irányító között, aki így játszik sokszor, és szerintem, hogyha Adams jobb lenne, akkor is ennyire pukanakú a központú lenne ez az offense.
Nem, én ezt nem fogom elvitatni, de azért ne csináld már, hogy 114 targetból 60 elkapása van csak Devante Adamsnek. Ez nagyon kevés, és most már nem azért nem kilométerekre fut. Tehát nem, ezek nem olyan deep rútok,
ahol azt mondtad. Mindjárt megnézem az average depth of targetet.
Hát 12,6 az adott. Yeah.
Hát az mély. Az...
Jó, az mély. De a jakja meg csak 2.
Hát pont, de pont ebből adódóan. Tehát, hogy, de hogy ez ugyanaz a szám, mint a, azt hiszem a Kayshon Butinak ugyanez, és mindjárt megnézzük, hogy ő mennyi targetből mennyit kapott. Te mit szólsz ahhoz?
Jöhet. Ne, nyugodtan.
Jó, nem szóltam, mert a Kayshon Butinak 46 targetből van 33 elkapás.
Igaz, és mennyi volt az average depth of target?
Azt hiszem neki is 12.
Igen. Tehát nem rossz a Devante Adams, de sokkal több kell neki ettől, szerintem. És kicsit változatosabban kell majd használniuk. Szerintem kell egy megbízható B-opció, mert Adams jó, csak szerintem csak jó. Most így ennyit tudok erre mondani, és itt azért a Seahawksnál nem kiemelkedő az, ami ott van, mert gyakorlatilag van egy Smith-Njigba bács, Shahid-ed, Cooper Cup-od. De mondom, van mélység. Tehát VR2-kkel van tele utána mögötte. A Jackson Smith-Njigba-ban mögött természetesen. Tehát én most azt mondom, hogy ott és nagyon jók a tight endek.
De hány jobb második számú elkapó van a ligában, mint Devante Adams?
Hát... Na várjál, ezen hogy gondolkozok el. Egy pillanat, jó. Tudom, challenge accepted. Azért van. Hát T. Higgins például. Jobb. Jó,
egy.
Mennyire lenne merész azt mondani, hogy most Michael Wilson, nem akarok hajmeresztő lenni, persze, de ő szerintem brutálisan jó évet hozott. Romodunzét nem tudnám ide mondani.
Nagyon nem.
George Pickens.
Jó, 2.
Pickens azért jobb. Michael Pittman 2, vagy ő 1? Inkább.
2.
Jacoby Meyers jobb.
Nem. Mi Jacoby Meyers a Parker Washington kiszorította a szezon második felében.
Nem Parker Washington volt az egy. Kettőkről beszélünk.
Brian Thomas volt az egy.
Hát a target számukban nem. A végén főleg.
De hát Jacoby, az előző hármat megadom. Jacoby
Jordan Meyers Edison. Jordan meg. Edison.
Jó, igen, 4-et. De azért a Pittman meg az Edison az nagyjából ugyanaz. Tehát ugyanaz a polc, mint az Adams.
De mondta,
nincs jelentős különbség. Szerintem ő ott az egy. Idén már
akkor AJ Brown.
Na, őt már nem adom meg.
Egbuka.
A szezon második felében őt se adom meg.
Ó, szigorú vagy velem, Peti. Hát jó, akkor megfogtál.
Tehát, hogy én ezek előtt az emberek előtt, vagy elfogadom, hogy nálad, de hogy nál, én ezek előtt az emberek előtt hamarabb választanám az Adams-et. Tehát nálam ő top 3 második számú elkapó a ligában. És mondjuk van legalább 5-6 csapat, ahol ő lenne az első számú.
Oké. Okay. Csak szerintem jön a Seahawks, és ezért ez a Jackson Smith-Njigba Cooper Cup duo egy picit jobbnak tűnik.
Azt nem vitatom, hogy Bár amúgy tudja a francia, azért a Cooper Cup nem volt annyira jó idén szerintem.
Nem, de a kezem én mindig piszok biztos egy
darmokhoz. Az oké, meg jobban néz ki a Seahawks offense jelenleg, ezt is aláírom, de szerintem ez nem a második számú elkapók miatt.
Jó, amúgy magad tékkel egyetértek, és amúgy a védelmet most figyelni kell, mert most nem jönnek úgy a Jared Verse pressure-ök, nem jönnek úgy a Young Sack-ek, egy picit ott is van egy pici megingás ahhoz képest. Egy pici. Tehát és a szempont, tehát egyszerűen a McVay defense-ben annak a két edge-nek borzalmas nagy szerepe van. Tehát ők kiemelt fontosságúak.
Igen.
Oké, Peti, szerintem fel is vezettük, tehát megvannak a tippjeink, mind a ketten ugyanarra gondolunk, ergo szoros Pets győzelem és Seahawks győzelem.
Azt most szoros, nem tudom, szoros Seahawks győzelem.
Seahawks győzelem.
Szerintem okay. két szoros meccset fogunk látni. Kevés pontos, de szoros meccset.
Viszont jön ezzel le is tudtuk, meglátjuk, hogy ebből mi fog bejönni, ebből a kettőből. Peti, még akkor utoljára college döntő lesz. Mit gondolsz? Hát elsőben adj nekünk egy év összefoglalót, ami úgy tékövé volt az idényről, úgy általánosabban mit gondolsz?
Hát én... Hú, nagyon nehéz ezt ilyen mértékben, tehát így gyorsan, röviden összefoglalni egy ilyen szezont. Azt hiszem, megint megdőlt a jövő évi QB class, mindig jobb elv. Mert akiket itt felhájpoltunk év elején, hát a nagy részük ki se jön, mert olyan visszajelzést kapott. Ez az egyik. Akkor most idén láttuk szerintem először, hogy igazán hogyan változtatta meg az NIL és a transferportál a játékot. És az, hogy hogyan lehet jó és sikeres csapatot építeni. Az Indiana abszolút ezt hozza. A kibővített playoff, én azt gondolom, hogy óriási siker, és tényleg nehéz úgy mondani, hogy a múlt héten is elmondtam ezt, hogy igen, ezért kell lejátszani a meccseket. Mert nem lehet kitalált szituációk alapján rangsorolni csapatokat, meg akkor az azért ne kerüljön be, mert az a vereség többet ér, nem. A Miami a mérlege és az eredményei miatt bejutott, és látjuk, hova jutottak vele. Tehát, hogy nekem ez a playoff ez abszolút megmutatta azt, hogy le kell játszani a meccseket, és az alapján hozunk döntést. Nem adjuk oda a bajnoki címet valakinek SEC által kitalált szenáriókra. Mert az nem így működik. És tényleg szerintem az idén látszott igazán, hogy mennyire megváltozott a college foci. És még mindig változóban van, és nem látjuk a végét.
Amit én elteszek magamnak, hogy alapvetően a meccsek színvonala nem volt rossz, de az elmúlt évekhez képest egy picit gyengébbnek éreztem, egy picit. De ez elsősorban a QB klassznak is szerintem a hibája. Szerintem a bowl meccsekkel kapcsolatban van egy pici dolog, amivel döntenie kell szerintem sokkal jobban a ligának magának. Nagyon nehéz szerintem őket beárazni most már így, hogy van playoff. Melyiket követed, melyiket nem, melyiknek milyen a súlya, ezt valahogy egy picit be kell árazni szerintem sokkal jobban. És akkor tisztább egy picit ezzel kapcsolatos, úgymond, buy-in a játékosokban. Azt továbbra is tartom, hogy a bowl meccs az elsősorban már az úgymond ilyen alumninak szól sokszor, csak hogy megmutassuk már a freshmenjeinket, hogy jók vagyunk, és hogy donációkat gyűjtögessünk. Ez nincs semmi baj, meg inkább hagyományőrzés, de el kell dönteni, hogy a bowl meccsek mennyire károsítják mondjuk azt, hogy a playoff időszakban van, stb. Tehát ha monetarizálni akar még jobban az NCAA, akkor egy szimplán csak nagyobb fókusz kell adni a playoffnak.
Nagyon nagy hiba lenne.
Én nem tudom,
A jelenleg a college focinak a legnagyobb előnye az, hogy nem egy mini NFL. Hogyha elkezdünk a mini NFL irányába menni, akkor gyakorlatilag azzal lehet, hogy rövid távon nyernek, de hosszú távon pont elveszti a verseny előnyét a college foci.
Értem, csak szerintem
azt a playoff-on. Miért nézem a sokkal gyengébb színvonalú NFL-t, ha van rendes NFL? Szerintem nagyon nagy hiba lenne elmenni az NFL irányába.
Tehát, hogy... akkor a playoffra akkor nem tudsz akkora súlyt fektetni. Tehát nem tudom, hogy mindig ezt fogod tenni.
És ez nem baj. Ez teljesen jól van így.
Jó, ezt elfogadom. Jó, amúgy jó érv. A másik is, hogy nagyon jó sztorik voltak viszont. Peti, fú, nagyon rég volt ilyen jó college story, de ilyen pozitív feel good. Tehát Shamblisnek a sztoria szerintem baromira jó volt, a Cignettinek gyakorlatilag felhájpoltak egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen nagyon old school vágású edzőt, Peti, ez annyira tetszik, aki az interjúkon is fa arccal ül, szerintem most smink lefolyik az arcáról, mert annyira nem mozgatja az izmait. Óriási jó humora, meg stílusa van az öregnek, és nagyon-nagyon tetszik, hogy egy ilyen embert hype-olunk fel. Akár csak Mendozát, akin látszik, hogy ilyen jó fiú, akinek szerintem a számológép kiesik a farzsabéből még a Snapnél is. Tehát nagyon tetszik, tehát nagyon-nagyon jó sztorikat kaptunk, míg a Lenki finish is ilyen kalizsos viccesre történt, mint egy rossz vállás olyan lett. Tehát, de ezt csak a kalizsba teheted, megmondhatni.
Tehát, de a Lenki finnek miért kell mindenhonnan így távoznia?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. És tényleg nagyon, tehát ilyen szempontból nekem megint tetszettek ezek a érdekes kis sztorik. Tehát szerintem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kellemes volt ilyen szempontból ez az NFL szezon. Bocsánat, egyetemi szezon, mert tényleg jó sztorik jöttek ki. A Miami is egy óriási, tehát majdnem kicsúsztak az AP25-ről, és onnan kerültek egészen nagyon-nagyon-nagyon messzire. És mondom, az egész egy ilyen sztorikkal volt tele ez a szezon ilyen szempontból.
Abszolút. Vagy ott van a North Texas, a Mester Makerrel, meg a...
Aha.
Tehát az a sztori is.
Ja, South Florida.
North Texas.
Nem, a Floridának volt. Ugye ők azok, akik bekerültek a top 4-be is.
Nem, Drew Mester Maker North Texason volt.
Onnan ment
a... Jó, azt hittem a Mester Makerre mondtam.
Nem. Évelején.
Nem, a Mester Makert azért mondom, mert ugye megint megcsinálták... megint egy nulla csillagos rekrútot sikerült felfedezni, és akkor ugye jövőre már az Oklahoma State-en lesz, ugye oda transferelt, követte az Eric Morris-t, aki ugye a Cam Ward-ot annó megtalálta, és akkor most meg a Mester Makerből csinált nagyon jó irányítót, úgyhogy előtte senki nem ajánlott neki ösztöndíjat, szóval ja, volt egy csomó ilyen nagyon jó sztori. De azt gondolom minden évben, és ami még egy olyan storyline, ami szerintem nagyon érdekes volt, hogy a szezon elején a Diego Paviát és a Vanderbiltet mennyire imádta mindenki, és hogy a végére a Diego Pavia azért csak sikerült eljutni odáig, hogy ő legyen a fő ellenség. Tehát, hogy ez a, mindig végig ezen a nagyon, nagyon vékony vonalon táncolt, hogy ez a nagyon harcos underdog, vagy az arrogáns pöcs. És a végére egyértelműen az utóbbi kategóriájába esett már. És amilyen szerethető volt ő tavaly, amit már a Heisman szavazáson művelt, vagy a Heisman átadó művelt, az már vállalhatatlan volt. És nem tudom, emlékszel, hogy tavaly mindenki imádta a Páviát, mindenki meg volt ő, érte? Addig a szezon elején is. És hogy nem tudsz rámutatni egy pillanatra, amikor az anyja ott a korláton vonaglott. Talán ott fordult ez meg. De hát amit utána az egész család művelt, az egészen elképesztő volt, és hogy lett valaki hősből egy szezon alatt egy fő ellenség.
Hát körülbelül. Így van. Szóval minden jó szezon volt. Ma hajnalban van a, bocsánat, hát holnap hajnalban van a döntő, mi a tipped, majd aki itt van, és hallgatja
múlt
majd.
Múlt héten tippeltem egy viszonylag sima Indiana győzelmet, én nehez tartom magam.
Jó.
Te, hogy látod?
Én szeretném, hogy kerek legyen ez a sztori. Ez a Cignetti sztori, Peti, szóval én is azt fogom mondani, hogy Indiana, és nem is vagyok feltétlenül abban biztos, hogy ez annyira ne lenne sima. Tehát szerintem az Indiana ezt simán behúzza.
Abszolút, én is azt látom. Ennél a Miami-nál jobb csapatokat is vertek meg simán.
Így van, meg nem csak, a Miami-nak az elsődleges, tényleg brutális ereje az a Messidor-Bane duó, viszont ez az Indiana fal, ez kb. Az egész playoffban kiemelkedően teljesített. Brutálisan növelték az értéküket szerintem a draftra érkezve, akik jönnek, és szerintem ez érződni fog a döntőben is. Egyszerűen a sztori is nagyon jó. Nem vagy benne biztos, hogy ezt meg lehet fogni. Szóval ennyi. Jó, ennyit szerintem. Megnézzük majd a Hard Rock Stadiumban mi fog lenni. Én azt mondom, hogy aki ébren marad, az írjon a Discordunkra, és köszönjük szépen mindenki, aki végighallgatott minket, és ne felejtsetek, a legfontosabbat a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!